Köszönjük, drága mennyei atyánk, hogy a mai napon is összejöhettünk a te szent fiad nevében, és ő itt van középen, ahogy meg van írva. Dicsérünk és magasztalunk téged, atyám. Köszönjük, hogy táplálsz bennünket hozzánk illő eledellel. És hálát adunk, atyám, hogy te a Szent Szellemed által a szavakat adod a szánkba, hogy azt szóljuk, ami a te akaratodban van, és elvigyük a világba az örömhírt. Elvigyük azt, hogy Jézus él, Jézus szabadít, Jézus gyógyít, Jézus ellát, Jézus gondoskodik mindannyiunkról a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, hogy folyamatosan tanulhatunk tőled, mert rád figyelünk, rád fókuszálunk, és nem a világiakra, nem a láthatókra. Hálákat adunk, atyám, a te jelenlétedért. Köszönjük, hogy a te dicsőségedben áradhatunk. Megáldjuk mindazokat, akik jelen vannak, megáldjuk azokat is, akik a szívünk tábláján vannak, vagy pedig felvételről nézik ezt az alkalmat, ezt a szolgálatot a Jézus nevében. Tanításunk csepegjen, mint az eső, és ivódjon be a szomjas földbe. Szellemi éhséget és szomjúságot bocsátunk ki minden szívre, hogy epekedjenek a te megismerésed iránt, és vágyakozzanak a te igédre, az igével való közösségre, az igével való elmélkedésre a Jézus nevében.
Drága mennyei atyánk, köszönjük, drága Szent Szellem, hogy megélettél bennünk. Köszönjük, hogy munkálkodsz a szellemünkben, a szellemünkön keresztül. Köszönjük ezt neked, drága mennyei atyám, drága Szent Szellem, ugyanaz a drága Szent Szellem lakik bennünk, aki feltámasztotta Jézust a halálból, és megeleveníti a mi halandó testeinket is a Jézus nevében. Köszönjük ezt neked, mennyei atyám, ami elhalt a testünkben, az mind megelevenedik a drága Szent Szellem gyógyító kenete által a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, a szabadító kenetet, hogy a drága Szent Szellem munkálkodik minden területen, a testekben, az életekben, a helyzetekben, a Jézus nevében, és szólunk az ördögnek, az ellenségnek, és eltakarodik az életünkből a Jézus nevében. És nem közelíthet hozzánk, mert Isten igéje eleven bennünk, életet ad nekünk, és lerombolunk vele minden magaslatot a Jézus nevében, és az ellenség minden támadását, mert Isten igéje élő és ható, és az a szellem kardja. Köszönjük, mennyei atyám, hogy olyan szavakat szólhatunk, ami leronthat minden olyan dolgot, ami az ellenségtől van. Köszönjük, mennyei atyám, hogy a drága igéd, a drága szavad, az megelevenedik, és életet ad nekünk a szerveinkben, a sejtekben, az elhalt sejtekben is a Jézus nevében. Köszönjük, hogy elevenek vagyunk. Köszönjük, hogy Jézus vére folyik bennünk. Köszönjük, hogy újjá születtünk, és megelevenedtünk a drága ige által. Minden az ige által van. Minden a te szavad által, mennyei atyám. Köszönjük neked a drága Jézust, aki feláldozta az életét, értünk. Helyettünk és értünk ment a keresztre. Köszönjük, hogy ezt az életet élhetjük itt a földön. És mások fele is szolgálhatunk, mert te használsz minket, mennyei atyám. Köszönjük, hogy engedelmes szívet adtál nekünk. Hálásak vagyunk a te szeretetedért, a jóságodért. Köszönjük, mennyei atyám, hogy a te családodba tartozhatunk, és hogy a mai napon is egységben és együtt lehetünk, és egy akaraton lehetünk mindenben, ami a te akaratod, mennyei atyám. Hálákat adunk neked minden olyan dologért, amit elterveztél az életünkben, és hisszük azt, hogy bármi is van az ördög szándékába, azt mi lerontottuk, és a te akaratodban járunk, atyám, és ami a szívünk kívánsága, te betöltöd azt, mert te tőled származik a mi akaratunk is. És nem a saját akaratunkat akarjuk megvalósítani az életünkben. Rád hagyatkozunk, mennyei atyám, te látod a mi szívünket, a helyzeteinket, és tudod, mennyei atyám, hogy tudjuk azt, hogy megadod a kellő időben a válaszokat és a megoldásokat. Köszöntjük a hallgatókat az interneten is, és köszöntünk mindannyiótokat Jézus nevében, és hálás a szívünk azért, hogy nyitott szívvel hallgatjátok a mai üzenetet is, és nyitott a fületek is, és a szemetek látni fog, És köszönjük, mennyei atyám, hogy megláttatod a szellemi dolgokat velünk, a Jézus drága szent nevében. Amen.
Amen, amen. Szeretettel köszöntünk mindannyiótokat.
Mi is titeket.
Húsvét közelettével egy előétellel szolgálunk felétek. A motivációt egyrészt a Bibliaiskola egyik tanára adta, aki vendég volt nemrég Magyarországon, másrészt pedig szinte minden újjászületett keresztény azt mondja, hogy hát egyértelmű, hogy Jézus az Úr az ő életében. De ez csak elméleti szinten van. Mert valójában a hamis urak leuralják, és szolgává teszik a keresztényeket. Sajnos. Mai tanítás címe ebből kifolyólag Úr vagy szolga. Nézzük meg, hogy mit mondott Jézus a János 10:10-ben a bővített fordítás szerint.
A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én pedig azért jöttem, hogy életük legyen, és hogy ezt az életet teljes bőségben és túlcsorduló beteljesedésben élhessék és élvezhessék.
Amen.
Amen.
Kiemelnék itt néhány szót. Amikor Jézus a tolvajt említi, itt valójában az örök ellenségre, az ördögre gondol. Amikor azt mondja, hogy én pedig azért jöttem, ez pedig rá vonatkozik az Úr Jézusra. Van itt egy nagyon fontos szó, hogy életük legyen. Ez a görögben a zoé szót jelenti. Ennek az értelme jelentése az, hogy Istenhez tartozó élet, amelyet az újjászületett hívők Krisztusban nyerhetnek el. Jézus eljött a földre, az élete végén meghalt értünk, sírba került, végül feltámadt, és ma is él. Dicsőség az Úrnak. Ezzel a győzelem és a bőség birtokosai lehetünk. Az első pont, uraságok. Valójában ki az Úr az életünk felett? Mindannyian komolyan, határozottan alávetjük magunkat valaminek vagy valakinek. És ami valóban vezérli az életünket, az az életünknek az igazi ura. Egy újjászületett hívőnek elméletileg Jézus az ura, de ha aláveti magát például a testnek vagy a kívánságoknak, akkor gyakorlatilag az lesz az igazi ura, aminek térdet hajt. Jézuson kívül minek vetheti alá magát egy hívő? Mi uralkodhat felette? A következő, amit felsorolok, ezek kiszorítják Jézust az első helyről, hogyha nagyobb hangsúlyt kapnak a kelleténél. A felsorolás nem teljes, bármit be lehet ide helyettesíteni. Például valaki aláveti magát a betegségnek, mert nem tudja, hogy meg lehet gyógyulni, vagy nem akar meggyógyulni. Azaz elfogadja a betegséget. Aztán a szegénység, babona, téves tanuk, téves gondolkodás, orvosi jelentés, mások véleménye, félelem, kisebb rendűség, körülmények, azaz a láthatók, pedig a Biblia világosan mondja, hogy ne a láthatókra tekintsünk, hanem a láthatatlanokra. Ide sorolható a család, a Facebook, illetve a internetnek a különböző ágazata, változata, a túlzott tévénézés, a múlt hibáin való gyötrődés, a múlt sérelmei, függőségek, pénz, mammon. Ami ennek látod magad, az a te urad. Ez a felsorolás külön megér majd egy önálló tanítást. Én most az utóbbi témáról, a mammonról fogok tanítani. A zoé élet sokszor azért nem tud megnyilvánulni, mert nem tud átjutni a többi úron keresztül. Tehát amiket felsoroltam, ezeken az akadályokon keresztül nem tud átjutni. Amíg nem döntesz arról, hogy nem akarod a felsorolt egyéb urakat, addig minden változatlan marad. Jézuson kívül az összes többi uraság fényt, csillogást kínál, de mindezek mögött a romlottság, a pusztulás és a halál rejtőzik, amivel nem szabadna közösséget vállalnunk. Olvassuk el a Máté 6.24-et.
Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.
Amen.
Amen.
Más fordításokban felelhető még az egyszerre szó, tehát az utolsó mondat így szól, hogy nem szolgálhattok egyszerre Istennek és a mammonnak, vagyis a pénznek. Tehát nem lehet egy időben szolgálnunk Istent és a mammont. Mert az egyikhez hűségesen ragaszkodunk, a másikat pedig megvetjük. A mammon jelentése: vagyon, anyagi javak, pénz, a pénz istenítése, pénz bálványozása, vagyis Isten kiszorítása az első helyről. Láthatjuk, hogy a mammon több, mint a pénz. A pénz lehet jóra és rosszra is használni. A mammon a pénznek a hangja, ami beszél hozzád. Az ellenség ezáltal akar elhúzni téged az Úrtól, el akarja vonni a figyelmünket Jézusról, hogy ezzel megakadályozza azt, hogy halljunk az Úrtól. Csak egy Úrnak szolgálhatsz. Különbség van a között, hogy ki az Úr, és ki a szolga. Határozzuk meg ezt a két fogalmat. Az Úr hoz döntéseket, és megmondja a szolgának, hogy mit tegyen. A szolga, jelen esetben a pénz, teljesíti a parancsot, ez a feladata. A pénz csak egy eszköz a kezünkben. Tehát ne a nyúl vigye a puskát. Mi utasítsuk a szolgát, azaz a pénzt, hogy mit tegyen. Mi rendelkezzünk a pénz felett, és ne fordítva. Második pont, három tényező. Olvassuk el a Márk evangélium 4. fejezetében a 18-as és 19-es verset.
A tövisek közé vetettek pedig azok, akik az igét hallják, de a világi gondok és a gazdagság családsága és egyéb dolgok kívánsága közbejövén elfojtják az igét, és gyümölcstelen lesz.
Amen.
Amen.
Ez a rész a magvető példázatából származik. Ebben a részben négy talajtípust említ az Úr Jézus. Az útfélre esett mag, a köves talajra esett mag, a tövisek közé esett mag, és a jó mag. Gyakorlatilag ez a négy talajtípus a szívek állapotát jelképezi. A következő három dologtól meg kell szabadulni, hogy gyümölcsözők lehessünk. Ezek a világ gondjai, a gazdagság családsága, más, azaz nem igei dolgok iránt való kívánság. Elemezzük ki ezeket. A alpont. E világ gondjai. Ehhez olvassuk el a Lukács 10-ben a 38-tól 42-ig. Márta és Mária története.
Lőn pedig, mikor az úton menének, hogy ő beméne egy faluba, egy Márta nevű asszony pedig befogadá őt házába. És ennek volt egy Mária nevezetű testvére, aki is Jézus lábainál leülvén hallgatja vala az ő beszédét. Márta pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban, előállván azért mondta: Uram, nincs-e arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem. Felelvén pedig mondá Jézus: Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel, de egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik őtőle. Amen.
Amen.
A 39-es versben van egy nagyon fontos szó, az is szó, mert ez jelenti azt is a görögben, hogy szintén. Tehát ebből lehet tudni, hogy Mária és Márta először együtt mindketten Jézus lábainál ültek és hallgatták az igét. De Márta a világ gondjaira tekintett. Az angol fordítás azt mondja, hogy elvonta őt a sok szolgálat. Ott hagyta Jézust, hogy felszolgáljon. A világ hangja szólt Mártához. Jézus ezért megdorgálta Mártát, mert nem a jobbat választotta, ahogy Mária. Fölmerült rá a kérdés, hogy akkor mit ettek volna. De Jézus képes lett volna épp úgy gondoskodni az ételről, mint az 5000 ember esetében. Ezért Isten hangjára kell figyelnünk, nem pedig a világ hangjára, ahol jelen van a mammon is. B-alpont, gazdagság családsága. Lukács 12-ben, 16-21-ig.
És mondanékik egy példázatot szólván. Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje. Azért magában okoskodik, mondván. Mit cselekedjem? Mert nincs hová takarnom az én termésemet. És monda, ezt cselekszem. Az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek. Én lelkem, sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve, tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél. Mondta pedig néki az Isten. Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet te tőled, amiket pedig készítettél, kiéi lesznek. Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag.
Amen.
Amen.
Egy vagyonos ember földje bőséges termést hozott, de ehhez már kicsik voltak a raktárai. Adakozni kellett volna, de ő inkább nagyobb raktárakat épített a tároláshoz. Azt gondolta tévesen, hogy a vagyon biztonságot ad a számára. De a pénz és a vagyon soha nem tud biztonságot nyújtani az embernek. Egyedül Jézus tud biztonságot nyújtani a számunkra. Semmi baj nincs azzal, hogyha a hívőnek vagyona van. A baj ott kezdődik, amikor a vagyonában bízik az ember. Amikor a pénz válik az Istenévé, mert azt teszi az első helyre az Úr helyett. Ezt nevezik bálványimádásnak. A gazdagság családsága azt jelenti, hogy egyesek tévesen azt hiszik, hogy a pénz biztonságot adhat a számukra. C-alpont. Egyéb kívánságok. A kívánság más néven sóvárság, vagy erős vágy. Ez lehet pénz utáni, vagy dolgok utáni sóvárság. A reklámozott vagy áhított dolgok megszerzése sem tud beteljesedést adni. Olvassuk el a János 12-ben az 1-6-ig.
Jézus azért 6 nappal a húsvét előtt méne Betániába, ahol az elhunyt Lázár volt, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítének azért ott néki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig egy volt azok közül, akik együtt ülnek vala ővele. Mária azért elővevén 1 font igazi, drága nárdusból való kenetet, megkené a Jézus lábait, és megtörlé annak lábait a saját hajával, a ház pedig megtellék a kenet illatával. Mondta azért egy az ő tanítványai közül, az Iskarióti Júdás, Simonnak fia, aki őt el is árulta. Miért nem adták el ezt a kenetet 300 dináron, és miért nem adták a szegényeknek? Ezt pedig nem azért mondta, mintha néki a szegényekre volna gondja, hanem mivel hogy tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amit abba tesznek vala, elcsené.
Amen.
Amen.
Azt olvastuk, hogy Mária Jézushoz ment, és egy drága balzsammal megkente őt. Ennek az ára 1 évnyi keresetnek felelt meg. Tehát egy nagyon drága szerről volt szó. Emiatt a tanítványok dühösek lettek. Különösen Júdás, aki pazarlással vádolta Jézust. Mivel Júdás tolvaj volt, lopkodott a közösség pénzéből, ő ezt magának akarta, nem pedig a szegények között szétosztani. Itt a mammon beszélt Júdáshoz. Tudjuk, hogy később Júdás elment a zsidó vezetőkhöz, és megállapodott velük egy összegben, ami ellenében elárulja Jézust. Harmadik pont, jó szolga. A mammon fő célja az egyik, elvonjon az Istentől való kapcsolattól, a másik pedig, hogy Isten igéje ne legyen gyümölcsöző az életünkben. Az ellenség jön, hogy becsapjon, és állandóan a pénzen gondolkodjunk, és aggodalmaskodjunk. Ha kevés van, akkor azért, hogy hogyan fogunk megélni, ha sok van, akkor pedig azért, nehogy kiraboljanak. Tehát mindig valami aggodást hoz. Ez az aggodás elfogyja az igét, és megakadályozza az ige gyümölcsözőségét. Jézus azt mondta, hogy egyszerre csak egy Úrnak szolgálhatunk. Ezért döntenünk kell. Három lépést sorolok fel. Isten az Úrunk, csak Isten hangját halljuk, és engedelmeskedjünk neki. Ha nem akarjuk, hogy a mammon legyen az Úr az életünkben, akkor el kell bánni vele. Ugyanis a pénz önmagában egy szörnyű úr tud lenni, viszont nagyon jó szolga válhat belőle. Nekünk rendelkeznünk kell. Meg kell mondanunk a pénznek, hogy mit tegyen. A pénz rendeltetése az, hogy egy eszköz legyen az evangélium terjesztésében. Mert bizony nagyon sok területen a szolgálatban pénzre van szükség. Kiadványok előállítása, gyülekezeti épület bérlése vagy fenntartása, a médiában való megjelenés, utazás, tehát az úti költségre gondolok, és sorolhatnám ezt még tovább. Olvassuk el az 5 Mózes 8-ban a 17-18-as verset.
És ne mondjad ezt a te szívedben. Az én hatalmam és az én kezemnek ereje szerzette nékem e gazdagságot. Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ad néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáidnak, miképpen e mai napon van.
Amen. 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 Miért ad nekünk Isten vagyont? Azért, hogy megerősíthesse az ő szövetségét, és elmondhassuk az embereknek, hogy mennyire szereti őket. Tehát semmi baj nincs a pénzzel addig, amíg mi mondjuk meg, hogy mit végezzen el, hol és mit szolgáljon az a bizonyos pénz. Negyedik pont, leuralva. Hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy a mammon hozzánk beszélve elvonja a figyelmünket Istenről? Úgy, hogy le kell uralnunk azt, mint a kutyákat. Ahogy a kutyáknak sem engeded meg, hogy ő legyen a főnök, úgy a mammonnak sem szabad megengedned, hogy uralkodjon feletted. Ahogy a kutyának alá kell rendelnie magát neked, ugyanúgy a mammonnak is. A kutyáknál úgy érheted el azt, hogy alávesse magát neked, hogy párszor lenyomod a tarkóját. A mammon esetében úgy érheted el, hogy alárendelje magát neked, hogy adakozol. És amikor a mammon visszaszól, hogy miből fogsz megélni ezután, akkor azt feleled, Isten tiszteltem meg a pénzemmel. Ezzel azt fejezed ki, hogy számodra a legfontosabb Isten. És mi lesz az adakozásod következménye? Megtöri a mammon hatalmát az életed felett. Példabeszédek 3, 9-es, 10-es vers.
Tiszteld az Urat a te vagyonodból, a te egész jövedelmed zsengéjéből. Ekképpen megtelnek a te csűreid bőséggel, és musttal áradnak el sajtód vájúi.
Amen.
Amen.
A 9. verset a Szent István Társulat Bibliájából olvasom. Tiszteld meg az Urat minden vagyonodból, minden bevételed elsejéből. Tehát a zsengéjéből itt arra utal ez a szó. Tehát a legelső legyen az, hogy az Urat tiszteljük meg. Amikor Istennek adunk, akkor azzal becsukjuk a mammon száját. Amikor első helyre téve megtiszteljük Istent, akkor ő megsokasítja a mennyei bankszámlákra behelyezett pénzünket. Következik az apostolok cselekedetei 20:35.
Mindenestől megmutattam néktek, hogy így módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá, jobb adni, mint kapni.
Amen.
Amen.
Tehát kapni is jó, de sokkal jobb adni. Miért? Mert amikor adunk, Istent tesszük az első helyre. Néha túl hangosan szól a mammon. Hogyan fogod kifizetni a számláidat? Ilyenkor azt mondhatod, nálam Isten van az első helyen. És az adakozásoddal befogod a mammon száját. És így sok gyümölcsöt hoz ez számodra. Még olyan dolgokat is be tud hozni az adakozásod, amit pénzért soha nem tudnál megvenni. Például életre szóló baráti kapcsolatok. Ezért fontos leuralni és hatástalanítani a mammont. 5. pont, szabadság. A mammontól való szabadság egy új látás születésével kezdődik. Amikor valóban, tudatosan új életet kezdtek, akkor Jézus lesz az Ura a gondolataidnak, a szavaidnak és a tetteidnek. Ami befolyásol, korlátoz és megkötöz, az egy olyan Úr, amelynek mi adtunk teret. A te engedélyed és hozzájárulásod kell ahhoz, hogy valaki akadályozzon vagy korlátozzon téged. Amit választasz, az határozza meg a sorsodat. Ha ténylegesen Jézus a te urad, akkor szabadnak kell lenned. Olvassuk a 2. Péter 1-ben a 3-as 4-es verset.
Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és Isten félelemre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.
Amen.
Amen.
A világ romlottságának gyökere egy olyan kívánság, amely gonosz dolgokra irányul. Így fogalmaz az egyszerű fordítás. De Jézus uralma alatt megmenekülhetünk attól a pusztulástól, amit az összes többi hamis uraság kínál. Zárásképpen néhány igét olvasunk fel jó tanácsként. Máté 6:33.
Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek.
Amen.
Amen.
Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy tedd az Urat az első helyre. Ugyanezt olvassuk el a dr. Budai Gergely fordításából is.
Mindenek előtt fogadjátok el az Isten országát, uraságát, azaz uralmát, és az Isten igazságosságát, azaz az Isten által felajánlott megigazulást, új életet, és akkor mind azok ráadásul megadatnak majd néktek.
Amen.
Amen.
Azért tetszett meg ez az ige, mert itt már a uraságot, az uralmát, tehát az isteni uralmat említés nekünk, Isten uralma alá kell vetni magunkat, hogy áldottak lehessünk. Következő ige a Máté 22:37.
Jézus pedig mondá néki, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Amen.
Amen. A szeresd szó a görögben azt is jelenti, hogy többre tartani. Tehát Istent tartsuk többre, és ez utal arra, hogy őt tegyük az első helyre. Itt van még egy érdekes szó, hogy teljes lelkünkből is szeressük. Ez a gondolatvilágunkra utal, hogy a gondolatainkba is az Úrnak kell ott lenni, és nem a világi problémáknak és a gondoknak. Következő igénk a Filippi 4.19.
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Amen.
Amen. Ez egy nagyon fontos ígéret a szükségeink betöltésére. És hogyha ezt mi hittel meg tudjuk ragadni, akkor meg lesz nékünk, amit mondunk. Ugyanezt olvassuk el a Szent István társulat fordításában is.
Az én Istenem gazdagsága szerint dicsőségében ellát majd benneteket Jézus Krisztus által mindennel, amire szükségetek van.
Amen. Amen. És az utolsó igénk a Máté 6-ban a 19-es 20-as vers.
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.
Amen. A kincs gyűjtése történhet a földön, tehát amikor pénzt vagy értékeket halmozunk össze, vagy pedig történhet a kincsgyűjtés a mennyei bankszámlán, amikor Isten szolgálatára adakozunk. Kétféle gazdasági rendszer van. A világ gazdasági rendszere és Isten gazdasági rendszere. A kettő között az a különbség, hogy Isten gazdasági rendszere mindig stabil, és soha nem val kudarcot. Tehát arra mindig számíthatunk. Mert Isten igéje állandó, nem változik, és egy biztos alap a számunkra. Ezt az igét is olvassuk el egy másik fordításban, az egyszerű fordítás szerint.
Inkább a mennyben gyűjtsetek kincseket, mert ott sem moly, sem rozsda nem teszi tönkre, sem a tolvajok nem lopják el.
Amen.
Amen.
Halleluja. Hálát adunk a nyitott szívetekért, hálát adunk a Káris Biblia iskola szolgálatáért, és köszönjük, hogy a világosságot, amit kapunk, azt megoszthatjuk veletek. Legyetek áldottak.
Amen.
Két gondolatot szeretnék csak mondani felétek, hogy a tolvajról, ugye itt a János 10:10-ben, hogy a tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy jöjjön, lopjon, pusztítson. Ugye, hogyha fizikailag látjuk ezt, hogy valaki be akar jönni hozzád, akit te nem szeretnél, lehet az tolvaj, vagy egy olyan ember, akit nem szívesen látsz, akkor erélyesen, erőszakosan rászólsz, hogy na már pedig nem jöhetsz be, ne gyere be, maradj kapunk kívül. És ugyanígy kell az ellenségnek is szólni, tehát a betegségnek, a tüneteknek, a problémáknak, mindennek így kell szólni. Tehát ahogy meg az ördögnek is, hogy tűnés. Tehát így erélyesen rá kell szólni, ez az egyik. A másik meg nagyon sokan kérdezik, hogy hogy lehet hallani Isten hangját. Mert ugye sokan szeretnék hallani Isten hangját, de nem tudják, hogyan így voltam én is. És hát dicsőség az Úrnak a jó felemelő tanításokért és építő tanításokért, hogy tanulunk belőle, hogy Isten hangja igazából az Isten szava. Tehát Isten igéje. Te Isten igéjét kell hallanunk. Tehát a szellemünkből kell hallani Isten igéjét. Tehát meg a fizikailag is kell érteni és hallani is. Tehát meghalljuk, ha foglalkozunk vele. Tehát nagyon fontos, hogy elmélkedjünk, meditáljunk rajta sokáig. Tehát ahogy a szolgáló is tanítja, hogy igenis, igéről igére tanuljunk. És nagyon fontos, hogy elgondolkozzunk rajta, hogy ne rohamosan olvassuk el, hanem gondolkozzunk, álljunk meg, mint ahogy írja az ige, hogy Szela. Tehát állj meg, gondolkodj, elmélkedj rajta.
Dicsőség Istennek.
Ja.
Van-e valakinek üzenete?
Igen.
Meghallgatjuk Ágnest.
A kanaáni asszony jött a szívemre, hogy vele kapcsolatban osszak meg gondolatokat. A Máté és a Márk evangéliumából is felolvasom ezt a történetet, mert mind a két helyen találunk értékes igazságokat ebben az ige szakaszban. Máté 15:21-től 28-ig. És elmenvén onnét Jézus Tírus és Szidón vidékeire tére, és ímé egy kananeus asszony jövén ki abból a tartományból, kiált néki: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Az én leányom az ördögtől gonoszul gyötörtetik. Ő pedig egy szót sem felele néki, és az ő tanítványai hozzá menvén kérik vala őt, mondván: Bocsásd előtt, mert utánunk kiállt. Ő pedig felelvén monda: Nem küldettem, csak az Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérvén leborula előtte, mondván: Uram, légy segítségül nékem. Ő pedig felelvén monda: Nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Az pedig monda: Úgy van, uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uruknak asztaláról aláhullanak. Ekkor felelvé Jézus monda néki: Ó, asszony, nagy a te hited, legyen néked a te akaratod szerint, és meggyógyula az ő leánya attól a pillanattól fogva. Amen.
Amen.
Most elolvasom Márk evangéliumából is. Márk 7:24-30. És onnét fölkelvén elméne Tírus és Szidón határaiba, és házba menvén nem akará, hogy valaki észrevegye, de nem tiltkolhatá el magát. Mert halván felőle egy asszony, akinek leányában tisztátalan szellem volt, eljöve és lábaihoz borula. Ez az asszony pedig pogány volt, szirofőniciai származású, és kéré őt, hogy üzze ki az ő leányából az ördögöt. Jézus pedig monda néki: Engedd, hogy először a fiak elégítessenek meg, mert nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Az pedig felele és monda néki: Úgy van, uram, de hiszen az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsalékaiból. Erre monda néki: E beszédért eredj el, az ördög kiment a te leányodból. És hazamenvén úgy találá, hogy az ördög kiment, a leány pedig az ágyon feküvék. Amen.
Amen.
Márk evangéliumában úgy kezdődik a történet, hogy az asszony hallott Jézus felől. Nem tudjuk, hogy hogyan hallott, kitől hallott, ez nem derül ki. De úgy gondolom, hogy a viselkedése alapján hallania kellett azt, biztosan hallotta azt, hogy Isten kegyelme Jézuson keresztül a pogányokra is kiárad. Mert előfordult már, hogy Jézus pogány ember felé is szolgált, olyan ember felé, aki nem volt zsidó. A Mátéban ez a 15. fejezetben található, ez a történet, és a Máté 8. fejezetében található a százados története, akinek a szolgája felé szolgált Jézus, és nem zsidó volt a százados, de Jézus nem utasította el azért, mert nem volt zsidó. És úgy gondolom, hogy más esetekben is megtörtént, hogy Jézus szolgált olyanok felé, akik nem voltak zsidók. Nem utasította el őket azért, mert nem voltak zsidók. Igaz, hogy sok ilyen eset nincs leírva, de biztosan volt más ilyen eset is, hogy Jézus szolgálta nem zsidók felé. És ez már egy előremutatás arra, hogy Isten kegyelme az új szövetségben kiárad a nem zsidó emberekre, a nem zsidó népekre is. És lehetőségük lesz a nem zsidóknak is az újjászületésre és az üdvösségre, a gyógyulásra, a szabadulásra. És mi most ebben a korszakban élünk. És itt a Mátéban látjuk azt, hogy a tanítványok mondták Jézusnak, hogy bocsásd el őt. És úgy látom ezt a helyzetet itt, hogy azért mondták neki a tanítványok, hogy bocsássa el Jézust, mert ő nem volt zsidó, azaz asszony nem volt zsidó. És Jézus a zsidóknak lett megígérve, a megváltó a zsidóknak lett megígérve. És ezt találjuk a Márkban, amikor itt mondta Jézus, hogy engedd, hogy először a fiak elégítessenek meg. Ez arra vonatkozik, hogy Jézus a zsidókhoz jött el. A megváltó a zsidóknak lett meg ígérve. És aztán később az apostolok cselekedeteiben azt látjuk, hogy az első újjászületett hívők zsidók voltak. És utána árad ki az ige, az üdvösség a pogányokra, és elsősorban Pál apostol szolgálatán keresztül látjuk ezt, hogy ő elment a pogányokhoz, és szolgált a pogányok felé, és hirdette az igét a pogányoknak. És Pál apostol szolgálatán keresztül újjászülettek a pogányok, és bekerültek Krisztus gyülekezeti testébe a pogányok is. S Jézus Ebnek nevezte az asszonyt, mert a Mátéban és a Márkban is olvassuk azt, hogy nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Ezt mondta Jézus az asszonynak. Az eb azt jelenti, hogy nem nép, nem zsidó. Arra vonatkozik itt ez a kifejezés. És az asszonynak kijelentése volt a kegyelemről. Valószínűleg ez úgy történhetett, hogy amikor az asszony hallott Jézusról, akkor hallotta azt, hogy Isten kegyelme Jézuson keresztül kiáradt a nem zsidó emberek felé is. És így kapott valószínűleg egy kijelentést az asszony arról, hogy Isten kegyelme kiárad rá is, mert Isten kegyelme hatalmas, és Isten kegyelme túlmutat, túlárad a zsidó népen. És ez itt egy előremutatása mostani időkre, hogy a nem zsidókra is kiárad Isten kegyelme. És bekerülhetnek a nem zsidók is Isten családjába. Az asszony megsértődhetett volna ezen, de ő nem sértődött meg. A sértődés hatására megkeményedik sok keresztény szíve, és bezáródik az ő szívük Isten felé. A bezárt szív, a kemény szív akadályozza a hit működését, és akadályozza az elfogadást Istentől. Sokan azért nem gyógyulnak meg, vagy azért nem töltetnek be a szükségeik, vagy azért nem oldódnak meg a problémáik, mert megsértődtek, és emiatt kemény a szívük. És a kemény szív elzárja a kegyelem útját, elzárja az áldások útját, és így Isten kegyelme, Isten áldásai kiáradnak rá, de ők, a sértődött hívők nem tudják elfogadni, nem tudják befogadni Isten kegyelmét, Isten áldásait. A gyógyulást, a szabadulást nem tudják befogadni, és ezért elnyomásban élnek. Valami más uralja le őket, valami világi dolog, vagy rossz gondolat, vagy a sátán uralja le őket. És amíg nem oldódik fel a szívük ebből a sértődtségből, sértődött állapotból, addig nem tudnak felszabadulni a lelkükben. És nem tudnak nyitottá válni Isten felé a lelkükben, és nem tudnak nyitottá válni más emberek felé sem. És ez a ez a bezárt szív állapot akadályozza az áldások kiáradását. Akadályozza azt, hogy elfogadják ezek a sértődött hívők Isten kegyelmét, Isten áldásait. És a sértődött szív azt is megakadályozza, hogy átáradjon rajtuk keresztül Isten áldása mások felé. És így nem tudják őszinte szívvel, nyitott szívvel imádni Istent, és nem tudnak áldássá lenni mások életében. És így az asszony, hogy nem sértődött meg, hanem nyitott maradt az ő szíve, így el tudta fogadni Isten kegyelmét, Isten áldását, és Jézus tudott felé szolgálni. És most mindjárt megkeresem. A Máté 15:27-ben olvassuk az asszony válaszát. Azt pedig mondja, úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uruknak asztaláról aláhullanak. Jézus a mi urunk, az újjászületett hívők ura. Abban az időben a zsidó nép volt Isten választott népe, és Isten a zsidó nép ura volt. És az ő uruknak asztala a zsidó nép számára volt megterítve abban az időben. Isten áldásai a zsidó népre áradtak ki abban az időben. De előfordult, hogy a zsidókon keresztül másokat is megáldott az Úr. És a mai időkben pedig az újjászületett hívőkön keresztül meg tudja áldani az Úr a pogány népeket is, a nem hívőket is. És ezt a kegyelmet tudta elfogadni a kánaáni asszony. Ezt a kegyelmet látta meg a kánaáni asszony, erről volt kijelentése. És a Márkban pedig ezt úgy fejezi ki, a Márk 7:27-ben és a 28-ban is. Jézus pedig mondané ki, enged, hogy először a fiak elégítessenek meg, mert nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Az pedig felele és mondané ki, úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsalékaiból. Itt a gyermekek kifejezésre szeretnék kitérni. Úgy látom ezt, hogy a gyermekek a zsidó népet jelképezték abban az időben, amikor Jézus itt tanított a földön. És a zsidó népen keresztül megáldott másokat is az Úr, akik nem voltak zsidók. Most pedig mi vagyunk Isten gyermekei, és a mi szolgálatunkon keresztül, rajtunk keresztül meg tud áldani az Úr másokat is, olyanokat is, akik még nem hívők. És bízunk abban, hogy tudunk szolgálni mások felé az Úr áldásaival, úgy megért tudja érinteni az Úr a nem hívők szívét, és ők is hívőkké válnak. És így, hogy az asszony meglátta Istennek ezt a kegyelmét, elfogadta Istennek ezt a kegyelmét, így tudta elfogadni az ő lányának a gyógyulását. És így tudott hitben maradni, és így tudott Jézus szolgálni felé. És ennek az lett az eredménye, hogy meggyógyult az asszony lánya. És hálát adunk az Úrnak ezért, hogy Jézus tudott szolgálni egy nem zsidó asszony felé, és az ő lánya felé. És most pedig Jézus tud rajtunk keresztül szolgálni a nem hívők felé. És bízunk abban, hogy ahogy mi szolgálunk a nem hívők felé, őket megérinti az Úr, és újjászületett hívők lesznek belőlük. Ők is bekerülnek így Isten családjába, és Isten gyermekei lesznek a szolgálatunkon keresztül, ahogy rajtunk keresztül meg tudja érinteni őket az Úr. Amen.
Amen.
Tehát itt a kánaáni asszonynál, hogy Jézus látta az ő szívét, tehát, és amikor az van az igében, hogy Jézus mondja neki, hogy azt, hogy nagy a te hited, és legyen a te akaratod szerint, hogy legyen az asszony akarata szerint, az már Jézus látta azt, hogy az asszony akarata Isten akarata. Tehát mert mondják az emberek, kiemelhetik ezt a szövegkörnyezetből ezt az igét, hogy hát hiszen oda van írva, hogy az asszony akarata legyen meg, igazából azt Jézus látta, hogy az nem az asszony akarata volt. Tehát ott nem arra kell fókuszálni, hogy az nem az asszony akarata, hát az asszony akarata volt, de az ő hite, Istenbe vetett hite szerint volt az ő akarata. Tehát igazából ez így történt.
Igen, az asszony akarata egyezett Isten akaratával is. Az asszony hite is egyezett Isten hitével és Isten akaratával. És így tudott meggyógyulni az asszony lánya. És az asszony kitartó volt, nem adta fel. Igen. Akkor, amikor Jézus elküldte őt, vagy el akarta küldeni először őt, meg a tanítványok is el akarták küldeni, nem adta fel. Meg amikor Jézus mondta, hogy az Izrael népéhez küldettem, és először a fiaknak kell megelégítetni, akkor sem adta fel. Kitartó volt, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy a hite által meg tudott gyógyulni a lánya. Amen.
És akkor ezt is lehet erőszakos hitnek nevezni, mert igazából itt kitartott amellett, és tudta azt, szinte az asszony tudta azt, hogy Jézus őt meghallgatja, és meg lesz, amit ő kér Istentől. Tehát meg fogja kapni a lánya gyógyulását, a szabadulását.
Amen.
Amen.
Milyen
Amen.
Jó, így ilyen biblia óra is van, nem csak Isten tisztelet, hanem egy ilyen biblia óra, mert így összerakjuk a gondolatokat, és mennyire jó.
És akkor így egy történetet még teljesebbé tudunk tenni, ahogy elmagyarázzuk, vagy ahogy gondolatok jönnek hozzá.
És ezt mind most tanultuk ezeket, ezekről a témákról, és nagyon jók ezek. Hogy az ember magába szívja, és gyakorolja is, tehát gyakorlatba fogja, nem csak beszél róla.
Úgy folytatnánk a mai alkalmunkat, hogy együtt elmondunk egy imádságot, befogadjuk az Úr Jézust, mert ez egy nagy fontosságú dolog, egy mennyei örök életet kapunk ezzel, ami egy belépés a mennybe, egy útlevél a mennybe. És ezt együtt a mai napon is el fogjuk mondani, el fogjuk imádkozni, hittel és szívvel. Azt mondja az ige, hogy szükség néktek újonnan születnetek, ezt mondja Jézus Nikodémusnak, egy vallási vezetőnek, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert ha valaki nem születik újonnan, az nem láthatja meg Isten országát. Tehát az újjászületés a legfontosabb, hogy átlépjünk a mennyei királyságba. És azt írja Isten igéje, Róma 10:9-10, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ez a római levél 10. fejezetének a 9:10-es ige versében hangzik el Pál apostol szerinti hiszek egy imája. És ez fontos, hogy szívvel és hittel mondjuk ki, a szánkkal mondjuk ki, és addig tudjuk ezt megtenni, amíg itt vagyunk a Földön. Tehát be kell fogadni az Úr Jézust, ez nagyon fontos. Hogyha hisszük azt, hogy Jézus Istennek a fia, akkor azt be tudjuk a szívünkbe fogadni. Kérlek benneteket, álljatok fel, és tekintsetek Jézusra, és imádkozzunk. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, mondjátok utánam. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltom, legyél az én gyógyítom. Jézus, úrrá teszlek az életem felett, Te vagy az én Uram.
Te vagy az én
megváltom.
Te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Az ő drága szent vére
minden bűnömet eltörölte.
És megtisztított minden bűntől.
Ez az igazság,
mert Isten igéje igazság.
Jézus nevében.
Amen.
És azt mondja tovább az ige, a Lukács 11.13,
hogy a mennyei atya azt mondja az igéjében, hogyha Jézus nevében kéred tőle az ő szent szellemét, akkor ő örömmel odaadja neked. Ezért egy imádságot erről is mondunk, és a szent szellemet is fogadjuk be.
Drága mennyei atyám,
a te igéd alapján,
Jézus nevében,
kérem tőled
a Szent Szellemedet.
Töltsd be a szívemet
a Szent Szellemmel.
Keresztelj meg a Szent Szellemmel.
Köszönöm, mennyei atyám,
hogy minden imámat meghallgatod,
és megválaszolod.
Ezért hitben vallást teszek.
Megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel.
Betöltekeztem.
Beteljesedtem.
Teljes lett a szívem.
Szent Szellemmel.
Ennek jeleként
nyelveken fogok imádkozni,
ahogy a Biblia tanítja,
ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, drága mennyei atyám.
Köszönöm, Jézus.
A Szent Szellem örökké bennem,
és velem marad,
és elvezet minden igazságra.
Amen.
Halleluja. Köszönjük a drága mennyei atyának, hogy ő él, és itt van közöttünk, itt van bennünk, itt van fölöttünk, és körbevesz minket az ő szeretetével, jóságával és védelmével. Amen.